Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Most kapják meg az érintett családok, mintegy 400 ezer gyermek után az iskola kezdési támogatás első felét, 50 ezer forintot. A második 50 ezer forint utalvány formájában novemberben érkezik. Az érintettek körét az idő rövidsége és az adatok hiánya miatt nehéz volt meghatározni, így a Szociális és Családügyi Minisztérium tervezi a jövőben a rászoruló érintetti kör kibővítését. Makai Zsuzsannával, a minisztérium családpolitikáért felelős helyettes államtitkárával beszélgettem. Mi is ez a bizonyos iskolakezdési támogatás?
Ennek az a célja, hogy segítse az iskolakezdést elsősorban a rászoruló családoknak, hiszen tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokat kell költeni augusztus végén, szeptemberben az iskolakezdésre. Tehát egy családnak az iskolakezdés attól függően, hogy mekkora a gyerek, milyen iskolába jár, milyen felszerelésre van szüksége, hát akár egy 100 ezer forintot is kitehet, nyilván lehet ezt egy kis olcsóbban is megúszni. 40-70 ezer forint körül nagyon sokféle számunk van arra vonatkozóan, hogy mennyire bekerül az iskolakezdés egy gyermek esetében. És ennek a támogatásnak az a célja, hogy ezt az anyagi terhet könnyítse a családok számára. Ugye nagyon sok mindent kell venni, ruházatot, iskolatáskát, felszerelés, papírírószert, nagyon-nagyon sok mindent, és az volt a cél ezzel, hogy ezt az anyagi terhet könnyítse, és könnyebbé váljon az iskolakezdés. Tudjuk, hogy nagyon sok családnak ez már akár a nyaralási büdzsében megjelenik olyan szinten, hogy nem mennek nyaralni, mert akkor félnek, hogy nem tudják miből megvenni az iskolatáskát, a tornafelszerelést, a papírírószereket, és az a cél, hogy ez egy kicsit könnyebbé váljon, és minden gyermek úgy mehessen iskolába, hogy megvan a megfelelő felszerelése. Tehát van rendes cipője, rendes táskája, rendes füzetei, mindezt meg tudja venni neki a család.
Kiknek jár az iskolakezdési támogatás?
Ugye a rászorultság itt igazából azt jelenti, hogy azoknak jár, akik a legnehezebb anyagi helyzetben vannak. Most ez nagyon nehéz volt. Ugye néhány hetünk volt arra, hogy ezt kidolgozzuk, ezt az egész koncepciót, hogy kiknek járjon, hogyan járjon, és akkor szembesültünk azzal, hogy nagyon nehéz ma rászorultságot nézni, rászorultsági szintet úgymond mérni Magyarországon, mert nincsenek arra vonatkozó egyéni jövedelmi adataink, hogy kik a rászorulók, hányan vannak, nincsen egy olyan adatbázis, ahol meg tudjuk nézni azt, hogy egy családban mennyi az egyfőre eső jövedelem, és nem tudunk aszerint meghúzni célzottsági szinteket, és így rászorultsági szintet is arra vonatkozóan, hogy akkor melyek azok a családok, akik valójában egy bizonyos jövedelmi szint alatt élnek, és akiknek szükséges lenne adni ezt a támogatást. Tehát most nincs olyan adatbázis Magyarországon, amelyikkel tudtunk volna nagyon jól dolgozni ilyen szempontból. Van a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ami nem egy olyan jellegű adatbázis, amilyet szerettünk volna, hogy akkor az államnak a rendelkezésre állnak ezek az adatok, és akkor ki tudjuk számolni, hogy kik azok a családok, akiknek ez járna, hanem ez egy olyan kedvezmény, amit a családok adnak be a jegyzőnél, arra hivatkozva, hogy nekik nagyon alacsony a jövedelmük, és megkaphatják ezt a kedvezményt. Itt nagyon-nagyon alacsony a jövedelmi szint, tehát 65 ezer forint havonta az egyfőre első jövedelem, bizonyos esetekben 70 ezer forint. Tehát itt nagyon alacsony jövedelmi családokról van szó. Ezt tudtuk most felhasználni arra, hogy ezt a rászorultsági szintet figyelembe vegyük. Tehát ezek a családok azok, akik minden esetben kapják az iskolakezdési támogatást, ez mindegy 119 ezer gyermeket jelent, iskolás gyermeket, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. Emellett kapnak még azok is, akik sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek, tartósan beteg gyermeket nevelnek, akik árvaellátásban részesülnek, illetve az egyedülálló szülők, akik egyedül nevelik a gyermeküket. És ez azért nagyon fontos, mert ezek a családok olyan élethelyzetben vannak, hogy különösen nehéz számukra a gyermeknevelés. Vannak olyan kiadásaik, amelyek abból fakadnak, hogy beteg gyermeket nevelnek, sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek, egyedül nevelik a gyermeküket, tehát ők azért kapnak támogatást, mert ők más szempontból szorulnak rá arra, hogy kiemelten segítsük őket. Emellett kapnak a gyermeknevelési intézményben élők, a nevelőszülők és a műhelyi iskola dobbantó programban résztvevő gyermekek. Ők olyan gyermekek, akik már 15-16-17 évesek, de nem fejezték még be az általános iskolát. Tehát nincsen egy 8 általános iskolai végzettségük. Ők is jellemzően a leginkább nehéz anyagi helyzetben lévő családok közül kerülnek ki.
Összességében nagyságrendileg mennyi gyermek után kapnak a családok iskolakezdési támogatást idén?
Összességében mintegy 400 ezer gyermek után fognak kapni a családok támogatást. Itt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény az mintegy 119 ezer gyermeket jelent, körülbelül 100 ezer sajátos nevelési igényű, több mint 200 ezer egyedülálló szülő kap támogatást. Körükben van olyan, akik ugye felváltva nevelik a gyermeküket. Itt fontos információ, hogy akik klasszikusan úgynevezett váltott gondoskodásban, de jogilag ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy közös felügyelet alatt áll a gyermek, ők 50-50%-ban kapják meg a támogatást. Tehát az mindkét szülő megkapja a felét a támogatásnak.
Utólag lehet-e igényelni az iskola kezdési támogatást, ha esetleg valaki úgy érzi, hogy ő kimaradt, pedig lehet, hogy érintett lett volna?
Itt azok kapják meg, akik az augusztusi hónapra családi pótlék jogosultságuk volt. Tehát itt nincsen lehetőség utólagos igénylésre. Ugye magát a támogatást nem is kell igényelni, hanem automatikusan érkezik meg a családokhoz. Tehát aki benne van a jogosultsági körben, tehát rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, sajátos nevelési igényű, egyedülállóként kap családi pótlékot, tartósan beteg gyermekre való tekintettel kap magasabb összegű családi pótlékot, árvaellátást kap. Augusztus hónapra vonatkozóan ők kapják meg az iskola kezdési támogatást. Utólagos folyósításra nem lesz lehetőség. Lesznek, úgy gondolom, olyan családok, akik számítanak rá, hogy megkapják az iskola kezdési támogatást, és esetleg mégsem kerültek be a jogosulti körbe. Itt ugye különböző módon működnek ezek a jogosultságok. Sok esetben, például a sajátos nevelési igény esetén az iskola felé kell ugye a szülőnek jeleznie a sajátos nevelésű igényt, és amennyiben ezt esetleg korábban nem tette meg, úgy elképzelhető, hogy emiatt maradt ki a támogatásból. Egyedülállóként is, ugye, hogyha nem kap egyedülállóknak járó családi pótlékot, noha ő egyedülálló, akkor elképzelhető, hogy emiatt maradt ki a folyósításból.
Érdemes minden esetben az ilyen adminisztrációs dolgoknak utána nézni, hogy hol mi van lejelentve, és mit tudnak az intézmények adott esetben.
Igen. Hát ezt így július folyamán kommunikáltuk a nagy közönség felé, hogy ezeket a jogi kérdéseket tisztázzák az adminisztrációval. Bízunk benne, hogy itt a szülők már korábban ezeket elintézték, hiszen egy gyermek, például egy sajátos nevelési igényi gyermek akkor kap az iskolában is fejlesztés, hogyha az iskola tud róla, hogy ő sajátos nevelési igényű. Reméljük, hogy nem maradnak ki sokan amiatt, mert esetleg erre a iskola felé történő információadásra nem került sor.
Ez most egyszeri intézkedés, tehát a 2026-ban induló tanévre szól, vagy pedig tervezik a következő évben, következő években is folytatni?
Az a terv, hogy ez a támogatás beépüljön a családtámogatási rendszerbe, hiszen az iskolakezdés az minden évben nagyon megterhelő a családok számára.
Az első tapasztalatok alapján ugye ön is említette, hogy rövid idő állt rendelkezésre. Terveznek-e változást, hogy kik kaphatják majd meg ezt a támogatást?
Igen, mindenképpen, és itt többféle lehetőség van arról vonatkozóan, hogy hogyan lehet még inkább segíteni a családot, hiszen pont emiatt, amit mondtam, hogy nem állt rendelkezésre olyan adatbázis, amely szerint tökéletesen meg lehetett oldani ezt a célzottságot, ezért ezen mindenképpen dolgoznunk kell. Nyilván felmerül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménynek a jövedelem határának az emelése, mert ez egy nagyon-nagyon alacsony összeg, de más megoldások is elképzelhetőek.
Amikor a beszélgetésünk adásba kerül, nagyjából mindenki megkapja az első részletet, ugye 50 ezer forint érkezik meg mostanra, és aztán egy újabb 50 ezer forintos utalvány majd az év második felében. Ez az utalvány, ez mire lesz majd használható?
Igen, tehát ugye két részletben érkezik az az összeg, most augusztus 24-én kerül folyósításra az első részlet, 50 ezer forint. Ugye eddig annyi volt a családokra szánt úgymond segítség korábban a Fidesz kormány alatt, hogy előre hozták a szeptemberi családi pótléknak a folyósítását. Tehát szeptemberben nem kapnak a családok családi pótlékot, hanem azt a szeptemberi részt megkapják augusztus végén. Ennek a folyósítása most augusztus 24-ére esik, és ugyanekkor kerül sor az iskolakezdési támogatás első részletének, tehát 50 ezer forint folyósítására a családok számára. Ez az összeg ugyanolyan formában kerül a családokhoz, ahogy a családi pótlék. Tehát aki bankszámlára kapja a családi pótlékot, az az iskolakezdési támogatást is a bankszámlájára kapja, akinek pedig kiviszi a postás a családi pótlékot, mert azért még ilyen is van, nem is kis számban, annak pedig ugyanúgy a postás viszi ki az iskolakezdési támogatást. Ez az első részlet, és a második rész pedig novemberben kerül a családokhoz. Ez egy utalvány lesz, amelyeket a posta szállít ki a családnak a lakcímére, és amelyet be lehet menni a boltba, és ezt különböző termékekre elkölteni. Itt az a koncepció, hogy minél több mindenre lehessen elkölteni, hiszen tudjuk, hogy itt már túl leszünk a füzetvásárlási időszakon, nem feltétlenül pont ugyanazok a termékekre van szükség novemberben, mint augusztus végén, illetve a szeptemberi iskolakezdéskor, de mégis az a cél, hogy a iskoláztatáshoz, tanuláshoz, gyermekfejlődéshez köthető termékeket lehessen vásárolni vele. Tehát itt meg lehet venni majd a novemberi utalvánnyal mindenféle papírárut, papírírószert, de ruházatot is lehet venni, tehát a téli időszakra fel lehet készülni, ruhavásárlással lehet venni belőle könyveket, papírírószert, és egyes műszaki cikkeket is meg lehet vásárolni. A lényeg az, hogy olyan termékek legyenek, amelyek az iskoláztatáshoz kötődnek. Illetve lehet majd belőle venni gyógyászati segédeszközöket, tehát például szemüveget, mankót, esetleg olyan termékeket, amelyeket korábban nem tudott megvenni a család. Szerintem itt nagyon fontos, hogy ugye benne vannak az iskolakezdési támogatásban, mint célcsoport a tartósan beteg gyerekek, a sajátos nevelési igényű gyerekek, úgyhogy az volt a cél, hogy az ő fejlődésüket, tanulásuknak a lehetőségét is támogassuk. Tehát itt nagyon sok termékre fel lehet majd használni az iskolakezdési utalványt.
Családi hét.
Az új kenyér ünnepe után sokakban felmerülhet, hogy mennyi és milyen kenyér illeszthető be az egészséges étrendbe. Szabó Adrien, a Semmelweis Egyetem dietetikusa elmondta, önmagában nem a kenyér vagy a szénhidrát hízlal, a teljes kiörlésű változatokat pedig akár naponta többször is fogyaszthatjuk. A riporter Janovic Bálint.
Akkor fog raktározni a szervezetünk, hogyha extra kalóriát viszünk be, és az gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy az az úgymond felesleges, tehát a szükségletünkön felüli extra kalória, energia, miből származik, származhat ez kenyérből is, származhat húsból, akár egy sovány húsból is, és származhat éppenséggel a zsiradékokból is, és jellemzően sajnos a kenyeret azért szokták titulálni annak, hogy hízla, mert arra nagyon sokszor valamilyen kalóriadús, akár sokszor zsírdús feltét kerül rá, mint például a vaj, sajt és egy kolbász például, de önmagában nem a kenyér hízlal, és ugyanezt el lehetne mondani a tésztáról is, hogy nem ezek hízlalnak, hanem nagyon sokszor az a mintázat, amin belül ezeket a szénhidrát forrásokat, tehát jelen pillanatban a kenyeret fogyasztjuk.
Konteós csoportokban nem csak a kenyeret támadják, hanem a teljes kiörlésű kenyeret még jobban, azt állítván, hogy akár sokkal több méreganyag is lehet a teljes kiörlésű kenyérben, ők ezt arra vezetik vissza, hogy a kamaraszem külső részei miatt több vegyszermaradvány vagy gombatoxin maradhat bennük.
Két külön dologról van szó. Az egyik maga a vegyszer, a növényvédőszer maradvány, amit használnak a gabonák előállítása során. Ez például ugye a búzáról beszélünk a kenyér kapcsán. És érdemes tudni, hogy ezek a vegyszerek nem állnak meg így határozottan a gabonaszem külső részénél, tehát ha olyan abnormálisan nagy mennyiséget használnának belőle, akkor ebből a szempontból lássuk be, a finom búzaliszt sem lenne túl egészséges. szükséges, és ugyanezt el kell mondani egyébként a gombatoxinok kapcsán is. Tehát ha egy gabonát, egy gombás betegség megtámad, és az a betegséget okozó gomba toxinokat is termel, mikotoxinoknak szoktuk ezeket hívni, gombatoxinokat, amiket önmagában hőkezeléssel sem lehet hatástalanítani, tehát ha valaki ezekből sokat eszik, akkor valóban hosszú távon lehetnek egészségkárosító hatásai. Azonban ez a gomba betegség ez nem törvényszerű, hogy mindig minden esetben előfordul, néha sajnos vannak olyan csapadékos időszakok, amikor ennek jobban kitettek a gabonák. Két dolgot kell erre mondani. Az egyik, hogy ezeket nagyon szigorúan ellenőrzik, pont azért, mert ismerik az egészségügyi kockázatait, hogy ezeket vizsgálják Európában, szerűen laboratóriumban, hazánkban is az egyik legnagyobb malomban, ahol bérgyártásban nagyon sokan szállítanak be gabonákat, tehát ők kemény szigorral ellenőrzik, hogy élelmiszerbiztonsági szempontoknak megfelelnek. A másik pedig, ami tudományos szempontból dietetikusként el kell mondanom, hogy nagyon sok jó minőségű vizsgálat van arra, hogy kik számítanak egészségesebbnek, akik fehér kenyeret fogyasztanak, vagy akik teljes kiörlésű kenyeret. Tudományos szempontból teljes értékű gabonát jelent ez, de ennek egy képviselője a teljes kiörlésű kenyér, és a napnál is világosabb a jó minőségű humán eredményekből, tehát hogyha nem például sertés telepeken megfigyelt eredményeket vizsgálunk, hanem a humán adatokat, akkor azt lehet mondani, hogy az az embercsoport, aki teljes kiörlésű kenyeret fogyaszt, az abszolút a civilizációs betegségek szempontjából egészségesebbnek mondható, itt például cukorbetegség, érelmeszesedés, magas vérnyomás betegség, vagy egyes daganat típusok, ami Magyarországon nagyon jellemző, vastagbél daganatos betegség, ez ritkábban fordul elő, kisebb az előfordulási rizikó azoknál, akik teljes gabonát fogyasztanak.
Akkor ezek szerint azt kijelenthetjük, hogy a teljes kiürlésű kenyér az jóval egészségesebb, mint fehér társa. Ha ilyet szeretnénk a boltban vásárolni, akkor mire figyeljünk, honnan ismerhető fel a valóban jó minőségű teljes kiürlésű kenyér?
Az első és legfontosabb az lesz, hogy az összetevők listáján mindig az szerepel első helyen, ami az adott kenyérben a legnagyobb mennyiségben van jelen. Tehát az összetevők listáját tehát úgy kell néznünk, hogy első helyen szerepeljen a teljes kiörlésű búzarész, a teljes kiörlésű tönkölyű búzarész. Amikor ez a harmadik, negyedik összetevő, akkor alapvetően dominálni fog benne a fehér kenyér, vagy a fehér liszt. És akkor a másik jellemző még lehet, például figyelhetjük a rost tartalmat is. Az a kenyér, ami csak barna színű, és azt is látjuk, hogy a rost tartalma olyan 2-3-4 gram körül van 100 grammonként, az valószínűleg nem teljes kiörlésű kenyér lesz. A zömében, vagy akár 100%-ban teljes kiörlésű lisztet tartalmazó kenyérnek a rost tartalma 8-10, akár 12 gram is lehet.
Családi hét.
Készül az új kressz, hogy pontosan mi változik és milyen okok állnak a változások mögött. Arról az Inforádió Arena című műsorában Kocsonya Zoltán beszélgetett Major Robert rendőrezredessel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közbiztonsági tanszékének vezetőjével.
Mondhatjuk, hogy nagyon eljárt az idő a közlekedés biztonsági szabályozás, illetve a kressz fölött, hogy jó, ha jól tudom, akkor jó 30 éves a kressz.
Hát van az 50 is.
50 is? Én, mintha ilyen...
75-ben született.
Igen, és utána, de talán 80-as évek végén is volt egy ilyen komolyabb módosítás. Hát akkor ezek azért...
2009-ben is.
Igen, igen. De hogy akkor mondhatjuk azt, hogy eljárt az idő fölött, tehát érdemes ehhez hozzányúlni több ponton is.
Önmagában az, hogy egy jogszabály mennyi idős, ez nem indokolja azt, hogy le kell cserélni, hanem az indokolja, hogy a többszöri módosítás az különböző szemlélettel született, ami azt jelenti, hogy a jelenleg hatályos kressz jogszabály elvesztette a belső koherenciáját. Különböző szabályok, különböző szempontok alapján kerültek be, és így nem áll össze. És azt szeretnénk, hogyha olyan kressz jogszabálya lenne Magyarországnak, amely egy gyakorlatilag a közlekedőkre nézve egy zárt rendszer alkot, mindenki megtalálja benne a maga helyét, szerepét és a viselkedési szabályait.
És hát gondolom, hogy az is indokolja a felülvizsgálatot, vagy az új szabály alakítását, hogy nagyon sok olyan dolog volt, amivel még korábban nem lehetett számolni. Hát gondolok itt a mobiltelefonokra, gondolok itt az elektromos rollerekre, amik most ugye a módosítások középpontjában állnak. De azért mielőtt netán sokan megijednének, hogy nagyon markáns változások jönnek az új kressz révén, nyilván azért évtizedes tudásunkat, tapasztalatainkat nem kell azért csúdba dobni, tehát a közlekedési táblák, jelzések, jelentése, tartalma az azért véletlenül nem változik, tehát nem kell történetesen újra tanulni a behajtani tilos vagy az elsőbségadás jelzéseket.
Természetesen
tehát ez azért megmarad.
Azért azt látni kell, hogy azért minden közlekedő szeretné tenni, hogyha egy másik államba átmenve gyakorlatilag hasonló vagy ugyanolyan jelzésekkel, szabályokkal találkozna, és ugyanúgy kell közlekedni. Ennek érdekében születtek meg az úgynevezett bécsi egyezmények, amelyből, ami fontos kettő van, ami a jelzéseket egységesíti, hogy a csatlakozott államok vállalják, hogy hasonló, illetve ugyanolyan kinézetű közúti jelzéseket alkalmaznak, a másik pedig a szabályokra vonatkozó egyezmény, tehát jobb oldalon jobb kész szabály, stb. Ezek természetesen nem változnak. Aminek viszont muszáj változnia, hogyha új eszközök vannak, új közlekedési eszközök, akkor az új közlekedési eszközökre vonatkozó szabályok mellett természetesen meg kell, hogy jelenjen a rájuk vonatkozó közúti jelzés is. Tehát eddig, ha volt olyan tábla, hogy behajtani tilos, volt olyan tábla, hogy bizonyos járművel behajtani tilos, például motorkerékpárral behajtani tilos, kerékpárral behajtani tilos, akkor természetesen meg kell, hogy jelenjen az elektromos rollerrel behajtani tilos jelzési kép is a jogszabályban.
Ugye amikor a CRESZ-ről beszélünk, akkor azért hajlamosak vagyunk autósokra, járművezetőkre, közlekedési eszközt használókra gondolni, és kevésbé a gyalogosokra, vagy akár magunkra, amikor gyalogosan közlekedünk, de ahogy én láttam, azért itt is vannak terbe vett változások. Például az, hogy tilos lesz vélhetően mobiltelefont használni, vagy fülhallgatóval átmenni az üttesten és a zebrán. Jól lett, azért erre nap mint nap látunk példát, és hát azért, ha belegondolunk, ez valóban egy veszélyforrás.
Ezek
egy
nehéz veszélyzóna. Kérdések. Tehát az új kereszt megalkotásának az egyik vezérfonala az, hogy központba kerüljön az ember. Ne a jármű legyen a fókuszban, igen, hanem az emberi élet védelme legyen az elsődleges szempont, mindent ennek rendelünk alá. És hogyha mindent ennek rendelünk alába, bizony benne van az is, hogy nem csak a gépi forgalomtól kell megvédenünk a gyalogosokat, hanem adott esetben önmaguktól is.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is meghallgathatják az infostart.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Domonics András.